Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Hát egy pár lóerővel visszaveszünk, de ez ne a beszélőkét illeti, mert egy, egy szintén...
Nem értem, miről beszélsz.
Jó dumás, nagy dumás szakértő a vendégünk, Lantos András, az Eurosport kommentátora, a kollégánk, aki... Hát akit igazából a VTCR-rel lehet azonosítani, akit a szurkolók csak atyámnak betéznek, ezt azért majd kivesézzük, hogy ez honnan is jött, de elsőként arról beszéljünk, hogy te hogy érzed, milyen volt a mostani idény, egy teljesen új idény, új autókkal, új szabályrendszerrel, új szereplőkkel, régi új szereplőkkel, hogy érzed, meg kijött belőle az, amit szerettek volna az új szezonból, vagy azért van még hova fejlődni?
Igen.
Ne játsz meg magad.
Csak próbáltam egy picit szembe menni azzal, amit itt nekem tulajdonítottál. Köszöntöm én is a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a szezon. Nekem nagyon tetszett. Szerintem azt hozta, amit vártunk. Főleg a TC1-es időszak után. Ugye, aki emlékszik, volt egy olyan korszak a top túrautózásnak, a valódi túrautózásnak, ahol tényleg széria közeli, az utcai autókhoz nagyon hasonlító, műszakilag is nagyon hasonló tartalmú autókkal mennek. Szóval ennek a túrautózás top kategóriájának volt egy elég nehéz időszaka, nagyon jó technikailag, nagyon fejlett autókkal lehetett menni, de ezek borzasztó drágák voltak, a gyártók láthatóan nem akartak erre pénzt költeni, úgyhogy alig volt autó. Emlékeztek rá, hogy ilyen 15-16 autóval mentek a futamok. Ehhez képest most jött egy olyan időszak, hogy olcsóbb autók, egyszerűbb, egy picikével lassabb autók, viszont sokkal olcsóbban tudtak a gyártók beszállni, volt is 7 gyártó. Most ha azt mondom, hogy mind a 7 nyert futamot, oké, hogy egyiknek, másiknak egy pici segítség is kellett, ilyen teljesítmény kiegyenlítő segítség, meg a körülmények összejátszása, de mégis azt mondom, hogy azért az, hogy a 7 gyártóból mindegyik tudott futamot nyerni, az, hogy itt az utolsó hétvégéig izgalmas volt a bajnokság, az utolsó futamon is izgultunk még. Nem is tudom utoljára, mikor volt szükség arra, hogy ezt így virtuálisan kiírják, hogy éppen hogy áll a bajnokság, és gyakorlatilag ugye 3 pont döntött Tarquini és Müller között, tehát itt az utolsó pillanatokban benne volt a pakliban, hogy valakit még megelőznek, akkor fordul a világbajnokság, vagy a világkupa, így hívják hivatalosan, szóval ha ebből indulsz ki, ezekből az adatokból, akkor szerintem ebben nem nagyon tudsz belekötni ebbe az idei évbe.
És nem árnyékolta be ennek az egésznek a fényét? Pont volt, hogy javítottad is magad, hogy nem világbajnoki sorozatként, hanem világkupa sorozatként indult útjának?
Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem.
Nem?
Tehát
a versenyzők között sem?
Tehát nem. Sőt, egyébként ők is világbajnokságnak hívják egymás között. Tehát ez nagyon nehéz visszacsinálni. Igazából ugyanaz a csapat szervezi, ugyanaz a televízió közvetíti, ugyanaz a körítés körülötte, minden ugyanaz. Annyi, hogy mivel hivatalos gyári csapatok nincsenek, ezért nem hívhatják világbajnokságnak, de tulajdonképpen ez attól még ugyanúgy egy világbajnokság. És nem, egyáltalán nem. Tehát mindenki arról beszél. Nyilván az, hogy a promóter részéről azt mondja mindenki, hogy gyerekek, hát ez ugyanúgy egy világbajnokság, ez rendben van. De mindenki így beszél róla. Tehát ezt nyugodtan lehetne világbajnokságnak hívni. Sokkal több jó pilóta volt az idei évben, sokkal több gyártó volt, még ha nem is full gyári szinten is, ugye, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem engedélyezett az évközbeni fejlesztés. Ugye ez az, ami a nagy különbség az eddigi évekhez képest. Szóval mindezektől függetlenül ez egy világbajnoki, ugyanúgy egy világbajnoki értékű sorozat volt, csak itt az adminisztratív részletek között egy világbajnokságból világkupa lett.
Hány éves Gabriela Tarquini?
56.
Mennyire áraz be egy akármilyen sport sorozatot, hogyha egy 56 éves ember visszatér és elver mindenkit?
De golfban is volt ilyen.
Mennyire árazza be mondjuk a kommentátori munkát, ha valaki 56 évesen gyorsabban tud beszélni, mint aki hát 20 éves.
Azért nem jó.
De mindjárt elmondom, hogy miért ezt a példát mondtam. Ha van olyan formája a túrautó, vagy az autóversenyzésnek, ahol a fizikai erő, nem azt mondom, hogy nem számít, a fizikai állapot, inkább az állóképesség, mert itt is nagyon nagy szerepe van, és azért, hogyha megnézitek Gabriele Tarquinit, nincs egy gram zsír, vagy sok gram zsír az emberen. Tehát olyan kondiban van, hogy szerintem nagyon sokan 40-35-40 évesen szeretnének olyan fizikai állapotban lenni. De mégis azt lehet mondani, hogy a túrautózás azért, mert főleg ezek az autók jóval alacsonyabb kanyarsebességgel dolgoznak, maga a tempó sem olyan, emiatt nem kell annyira a kondi, mint mondjuk egy formaautóban, sokkal inkább nem is kell annyira ez a lekapcsolom az agyam, és bemegyek oda is, ahol egyébként nem mernék, és elvállalom olyan tempóval a kanyart, hogy közben lútbőrözik a hátam, mert én se hiszem el, hogy ott el fog fordulni az autó, hanem ez egy olyan versenyforma, ahol a tapasztalat borzasztóan sokat számít. És Mielis Norbi pont ma nyilatkozta azt, hogy nagyon szeretne, vagy örülne annak, hogyha Tarquini maradna a csapattársa, mert ez alatt az egy év alatt is annyi apróságot el tudott lesni az öregtől, csak úgy, hogy nyitott szemmel járt. És ez nem csak a versenyzésben, hanem hogy hogyan pozícionálja magát a csapaton belül, a bajnokságon belül, hogyan nehezíti az ellenfelek dolgát, hogyan védekezik, hogyan támad, hogy állítja be az autót, hogyan állítja maga mellé a csapatot, és még folytathatnánk ezt. 56 év alatt olyan tapasztalatot gyűjtött össze az ember, hogy ezért ő a legjobb, hát nem véletlen, azért 48 éves talán Iván Müller, vagy ilyen 50 környékén van ő, de még nincs 50, tehát hogy ott is látszik, és Müllernek azért még egy kis pocakja is van. Nem ez számít, tehát itt másodlagos a fizikai állóképesség, és sokkal többet számít a tapasztalat.
Ha más szóba került Mihelis Norbert, az ő idényét hogyan tudnád értékelni, és gyorsan kérdés egy kérdésben, hogy az átlag VTCR vagy VTCC, nekem az örökre VTCC marad,
nekem is
sorozat szurkolója az olyan, mint mondjuk egy átlag kézilabda szurkoló vagy vízilabda szurkoló, aki ha magyar szereplőről van szó, akkor kvázi elvárja random, hogy akkor abba az idényben, ha indulunk, akkor tuti világbajnok legyen, vagy Európa bajnok, vagy világkupa győztese. Tehát, hogy Norbitól is elvárták az új idényben a győzelmet?
Szerintem amióta gyári pilóta lett, azóta ez így van.
És tehát jogos azóta volt ez az elvárás?
Igen, teljesen jogos volt. A mezőny legjobb autójában ülhetett, a csapattársa ugyanennek a csapatnak ugyanezzel az autójával világkupát nyert, vagy világbajnok lett. Tehát teljesen joggal. Norbi is azt várta magától. Volt egy titkos szavazásunk, még nem döntöttük el, hogy nyilvánosságra hozzuk-e az eredményeit, de ott beszélgettünk Norbival, és ő abszolút azt várta magától az év elején, hogy versenyben lesz, és hogy meg fogja nyerni. Teljes joggal. Tehát egy jó csapat jó autójával indulhatott, a közönség is ezt várja nyilván tőle, ez is érthető. Az elfogultság a szurkolónak szerintem vele járója. Nincs ezzel semmi baj. Az érzelmeket az elfogultság váltja ki sokszor az emberből. Én is érzékelem azt, látom azt, hogy az emberek szeretnék azt hinni, hogy Mielis Norbi kilóg a VTCR mezőnyéből, utcahosszal ő a legjobb, hát nem lehet más, hiszen ő a Mihelis Norbi, aki annyira cuki, és annyira kis szelíd, és barátságos, és egyébként is milyen gyors. Azt kell látni, hogy egyrészt ez már nem az a bajnokság volt, mint amit az utóbbi pár évben láttunk, tehát nagyon sok versenyképes pilóta visszajött, több volt a versenyképes, a győzelemre esélyes autó, hát ha emlékeztek, tavaly összesen 5 darab bajnoki címre esélyes autó volt, a 3 Volvo, akiből ugye Girolami a szezon első felében ki is szállt, meg ugye a 2 gyári Honda, amiből Monteiro a balesete után kiszállt. Nem azt akarom mondani, hogy ez levon Norbi második helyének az értékéből, de azért az idei évben látni kell, hogy volt 6-8-9 olyan versenyző, aki potenciálisan világkupát nyerhetett volna. Tehát, hogy azt sosem fogjuk szerintem, és nem is kell a rajongónak átadni, hogy figyelj ide, Norbi egy nagyon jó pilóta, de tele van jó pilótákkal ez a mezőny. Ők csak legyenek elfogultak, de ebből származik az, amit te érzel, és amit szerintem mindannyian látunk, hogy mindig jön ez az elvárás, hogy Norbi nyerjen időmérőt, Norbi nyerjen futamot, és ez nem lehet folyamatosan várni tőle. Tehát, hogy olyan kiegyensúlyozott mezőny, mert a gyerekek, volt olyan futam, ahol 18-an voltak egy másodpercen belül az időmérőn. Tehát ennyire volt szoros a mezőny, és ebben a mezőnyben nem lehet elvárni azt. Norbi egy nagyon jó pilóta, nem lóg ki utcahosszal a mezőnyből, hanem egy nagyon jó, nagyon tehetséges, fejben erős, jó versenyző, és össze kell állnia a csomagnak, akkor fog a szurkolók nagy álma is valóra válni.
Jövőre pont ma jelent meg ez a hír, hogy marad a Hyundai-nál, és nem tudom, hogy ez most hivatalos-e, Farfuszék visszatérése, oké, okay. Tehát többet tudsz, mint én, ez mondjuk nem olyan nagyon meglepő.
És nagy dolog, hogy ismered Farfuszt, hát
figyelj. Ne viccelj, én még akkor néztem túraautót, amikor a Dirk és Jörg Müller,
hát igen.
Farfusz egy Alfa 156-ossal
ment. Bizony, Tarquininak meg Giovanardinak volt, a két nagy olasznak volt a csapattársa, még a forrófejű fiatal brazilként, igen.
Na de akkor mondd el te, hogy melyik négy versenyző megy Hyundai-jal, és mi lesz Ivan Müllerékkel?
Kezdjük akkor hátulról. Ugye Ivan Müller és Ted Björk, egy négyszeres meg egy egyszeres világbajnok, ők Hyundai-jal mentek idén, de nem Norbiékkal egy csapatban, ők kiszállnak a Hyundai projektből, és átmennek egy hivatalosan kínai autóba, ez a Lincoln Co. nevű autó, aminek a tulajdonosa ugyanaz a Geely Group, ami a Volvo-t is, meg a Polestart, meg ezeket a patinás cégeket birtokolja. Most aztán, hogy ez az autó mennyire kínai, azon lehet vitatkozni, mert Belgiumban rakják össze, egyébként a versenyautót magát a svédek fejlesztették, ugyanaz a csapat.
Mondani, viszonylag sok Son nevű,
elég sok az gyanúsan magas és szőke úriember grasszál a Vox utcában, és sokkal kevesebb az alacsony és vágott szemű, tehát kínait szerintem nem nagyon fogsz találni a projektben, de hát ilyen a globális, a globalizált világ, meg ilyen a globális autósport is. De hogy ez valójában egy Volvo lesz, mert a szaktudás az a Volvo szintű szaktudás, ami ezt az autót összerakta. Már most tesztelnek, tehát már volt két tesztjük, Estorilban és Vantorparkban, Svédországban, úgyhogy az biztos, hogy egy nagyon erős autó lesz. Ott megy tehát Müller, ott megy Björk, és nem hivatalos, de ott fog menni valószínűleg Ivan Müller unokaöccse, Jan Erlásé, aki az egyik legnagyobb felfedezettje az utóbbi két évben a túrautózásnak, és szintén nem hivatalos, de nagyon azt pletykálják, hogy a háromszoros világbajnok Andy Priol is visszatér, és ő is a Lincoln Co-val fog menni. És akkor ugye, amit említettél, hogy így aztán fölszabadult két hely a Hyundai-nál, és meghosszabbították Tarquini, illetve Norbi szerződését, ez ma már hivatalos, és leszerződtették mellé Niki Katzburgot, aki annak idején ment a Ladával, meg ment a Volvo-val, és egy pokolian gyors versenyző. Norbi szerint egyébként az egyik leggyorsabb, tehát időmérőn óriási ellenfele lesz Norbinak, és leszerződtették Augusto Farfuszt, aki ugyan utoljára 2006-ban azzal az Alfával ment elsőkerekes autóval, elsőkerékhajtású autóval, és azt hiszem 2009 volt az utolsó év, hogy túraautózott, azóta DTM-ezett meg GT-zett, de hát ő egy eszelősen jó versenyző, most ugye megnyerte a GT világkupát Makaón, úgyhogy egy hatalmas nagy tehetség. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen hátránnyal fog visszajönni, és mennyi idő alatt dolgozza le ezt a jó néhány kihagyott évet. Úgyhogy kapott két ilyen hajtóerőt, ilyen mögötte ostorral érkező embert még Norbi, ami szerintem jó neki. Tehát Norbi egy versenyző típus, bármennyire is szelíd meg aranyos, Norbi egy igazi versenyző típus, neki jól jön az, hogy hajtják, és jól jön az, hogy egyébként ennek a két embernek a telemetriáját ő látni fogja, és ő maga is azt mondta, hogy még plusz dolgokat fog tudni tanulni, ezt egyébként imádom Norbiban, hogy annak ellenére, hogy VB ezüstérmes, folyamatosan mindenkitől tanulni akar. Mindenhonnan lesi el a kis praktikákat, és próbálja a saját versenyzését gazdagítani vele. Szerintem ez a bajnokoknak az egyik nagy ismérve, hogy akármilyen magasra jutott, mindig kész arra, hogy tanuljon, és nem úgy áll hozzá az egész, ez, hogy nekem most mit mutathat egy ember, aki 10 éve nem vezetett túrautót. Úgyhogy szerintem ez jó neki.
Hát kiindulva abból, hogy a Müller, illetve Tarquini életkorában, hát Norbi még egy csikó hozzájuk képes, úgyhogy még bőven van,
még van jó
hova
20
fejlődni,
éve.
Így van.
Hát reméljük meg, egyébként, hogy le is tölti azt a 20 évet ott, mert abszolút. Hát
letöltésről azért, meg 20 évről az autósport kapcsán azt inkább hagyjuk.
És mi újság a mezőny másik magyar érdekeltségű csapatával, a Zengő csapattal, nekik hogy sikerült ez az évad? Azért nyilván Norbi távozásával azért nehézségekbe ütköztek, szponzor, komoly szponzor távozott. Hogy abszolválták ezt az idényt?
Nehéz volt nekik ez a szezon, és szerintem a saját várakozásaiktól is elmaradtak. Ugye az idei szezon azzal kezdődött, hogy két vadonatúj kuprát kaptak, tehát egy zsírúj autóval tudott menni a két pilóta. Ehhez képest elmaradtak a másik kuprás csapattól, ezt látni kell. Nyilván azt is látni kell, hogy azzal, hogy Norbi elment az Engő Motorsporttól, azért nem csak ő ment el, hanem elment a mérnöke Bári Gergő, elmentek azok a szerelők, akik együtt dolgoztak Norbival, ketten maradtak ott emlékeim szerint. A helyükre olyanok jöttek, akik hasonlóan lelkesek, de még idő, amíg beletanulnak ebbe a műfajba. Nagyon fiatal mérnökök vannak a csapatnál, két fiatal versenyző, ugye Nagy Norbi ugyan ment a túl autó Európa bajnokságon, de azért ezt a szintet, a világkupát még szoknia kellett. Úgyhogy egy ilyen, tudod, erre szokták mondani az angolok, hogy kihívásokkal teli év volt. Szerintem többet törtek az autók, mint a Zengő Zoli eredetileg szerette volna.
Szabó... Még ha egy törés van, az is több lett volna.
Igen, több a soknál,
igen, de azt tudod, még belekalkulálod. Tehát az ember azért egy 30 futamból álló szezonnak nem vág úgy neki, hogy makulátlanul fognak lejönni az autók. De sajnos főleg Szabó Zsolti alatt többször törtek az autók, és a végére eléggé szűk lett a gatya. Tehát az utolsó hétvégén már ők is kimondták, hogy gyakorlatilag azért vannak ott, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettséget, és pályára menjenek, de nagyon vigyáztak az autókra. Nagyon sokszor fölmerül a nézők részéről is, hogy van-e ennek így értelme, tehát hogy miért nem mennek egy kisebb bajnokságban, ahol dobogóért harcolhatnak, és én itt visszakapcsolnék ahhoz, amit Weber Gabi mondott, hogy mikor kérdeztétek, hogy fenntartható-e ez az állapot. Én nagyon sokáig nem értettem, hogy miért vannak Minárdik a Forma 1-ben. Aztán rájöttem, hogy azért, mert önmagában a Forma 1-ben ott lenni, az egy óriási dolog. Lehet, hogy egyszer szerzel pontot az egész évben, de az, hogy te elmondhatod, hogy a te csapatod, a te struktúrád, a te szerelőid a Forma 1-ben dolgoznak, a te embereid tesznek versenyzők alá Forma 1-es autót, ez egy rang. Akkor is, hogyha nem nyersz futamokat. És nyilván nem ugyanez a szint a WTCR, de azt gondolom, hogy egy magyar csapatnak az, hogy a WTCR-ben ott lehet, az egy rang. Ez persze Zengő Zolinak kell eldöntenie, hogy mi a fontosabb neki, maradni a WTCR-ben, és mondjuk küzdenie azért az egy-egy lepattanóért, mint amikor Nagy Norbi második lett a Szlovákia ringen, egyébként nagyon szép versenyzéssel, vagy azt mondod, hogy elengeded ezt a dolgot, és visszamész egy olyan bajnokságba, mondjuk egy TCR Európa kupába, ahol lehet, hogy dobogókért meg győzelmekért fogsz csatázni folyamatosan. Ezt szerintem, mint csapattulajdonos, egyedül Zengő Zolinak van joga eldönteni. Tehát itt lehet véleményt mondani, de azt, hogy ő a saját felépített struktúráját hol akarja látni, ez az ő dolga.
Pénzben egyébként mekkora a különbség mondjuk a kettő között?
Jelentős. Az a baj, hogy azért nagyon nehéz ezt megmondani. Ugye van egy nevezési díj, ott ilyen dupla. Tehát ott majdnem duplája csak az, hogy benevez. Nyilván messzebbre kell utazni. Tehát ott utazási költségek vannak. Nyilván több a futam. Több futamon kopóalkatrész, több, amit venni kell, ugye gumit venni kell, üzemanyagot venni kell, féket folyamatosan cserélni kell, stb. Ezek mind-mind emelik a költségeket. Több futamon, több baleset, a WTCR tele van utcai pályákkal, ahol könnyű összetörni. Ott a ugye Marrakesh, ott van Nordschleife, nem utcai pálya, de könnyű törni. Villarreal, most Wuhanba is elmentek, ott van Macau, ahol szinte mindig törik valaki, tehát hogy jelentősen több.
Tehát akkor a minimum dupla és az összes többi.
Igen, de szerintem inkább ilyen háromszorosa lehet a végére, hogyha összehasonlítod a kettőt.
Na jó, hát meglátjuk, hogy ez jövőre hogy alakul. Azzal, hogy bejön ez a kínai Volvo koprodukció, ezzel, amit mondtál az elején, hogy 7-8 versenyző pályázott a bajnoki címre, ez automatikusan mondjuk 10 fölé nő ez a szám, Vagy szerinted azért itt vagy idő kell a Link & Co-nak, vagy pedig mondjuk háttérbe szorulnak olyanok, akik idén jobban mentek?
Szerintem a márkák közti egyensúlyt inkább azt mondom, hogy miben bízom. Van ugye egy teljesítménykiegyenlítés, ami a lelke ennek a típusú versenyzésnek, mert ha fejleszteni nem szabad, akkor valamivel ki kell egyensúlyozni a különbségeket. Ez az idei év második felében egész jól működött, az elejében voltak vele zűrök. Én abban bízom, hogyha a Link & Co épít is egy nagyon jó autót az első évben, azt kellő mértékben fogják visszafogni, és én arra számítok, hogy majdnem minden gyártónak lesz legalább egy bajnok esélyes versenyzője, aztán, hogy az ki lesz, meg hogy melyik gyártónál mennyi, az jó kérdés, én arra számítok, hogy az elejében a Link & Co meg a Hyundai lehet jövőre.
Meglátjuk, hogy így lesz-e. Ezzel műsorunk végére értünk.
Azt nem tudtuk meg, hogy te hogy lettél atya, de majd legalább lesz miről beszélni.
Még van egy percünk, úgyhogy igazából.
Akkor mesélj már el,
hogy gyorsan,
hát ez úgy történt, hogy annak idején volt egy hatalmas iPad-em, és azzal jártam mindig a versenyekre forgatni. És egy nagyon kedves nézőhallgató, Simon Feri volt az, aki azt mondta, hogy ő akasztotta ezt rám, hogy jön Lanti atya a villanybibliával. És aztán, hát ugye, mert tényleg akkora volt, mint egy képes biblia körülbelül az iPad, úgyhogy így lett a Lanti atya a villanybibliával.
Na, okay. Lanti atya, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ma este. A hallgatóknak pedig azt, hogy velünk tartottak ebben az egy órában, jövő héten is jövünk. Mostanra köszönjük figyelmüket, Rév Dánielt és Farkas Fögyi Gábort hallották.
Önök a Hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.